Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Jelentős eltérés van a felújítandó és a korszerű, energiatakarékos fűtéssel rendelkező felújított lakóingatlanok ára között a kínálati piacon. Budapesten például a felújítottak átlagára 66 millió, míg a felújítandókat átlagosan 52 millió forintért hirdették, derült ki augusztusi elemzésekből. A vármegye székhelyeken is hasonló az átlag, 13 milliós árkülönbség van a pénztárcabarát és a költséges rezsijű lakások között. Sok szempontból húsba vágó kérdésekkel, például a lakásminőséggel, épületenergetikával, rezsiköltségekkel, energiatakarékossággal, lakásfelújítással és ezzel kapcsolatos ismeretekkel, szemléletformálással foglalkozik mai beszélgetésünk. Én Sarkadi Péter vagyok, vendégem Horváth Áron közgazdász, aki szeptember 1-től az ügyvezető igazgatója a Magyar Energiahatékonysági Intézetnek, röviden MEHI-nek. De mi is ez a MEHI? Mert talán konkrétan a cég nevét nem nagyon ismerik, de valószínűleg már egy-két dolgával már találkoztak. Mi is ez a MEHI?
A MEHI, a Magyar Energiahatékonysági Intézet egy non-profit KFT jogi formáját tekintve, aminek, ugye, mint a non-profit KFT-nek közcéljai vannak, a MEHI közhasznúsági minősítést is eléri minden évben, és ezért közhasznúsági jelentéséből egyébként el is lehet olvasni az azévi tevékenységeit, ami mindig fent van a honlapon. Másrésztről meg a történetében azt lehet tudni, hogy talán az Energia Klubot, mint régebbi és kicsit nagyobb márkanevet többen ismerik a hallgatók közül, és a MEHI az Energia Klub alapította 2019-ben. Ilyen módon végül is alapító tulajdonosa, de egy non-profit KFT-ben ez egy kicsit más viszony, mint amikor az üzleti életben tulajdonol valaki egy KFT-t. Inkább arról van szó, hogy így felügyeli az Energia Klub az eredeti célokat, hogy teljesülnek-e, jól teljesülnek-e, fenntarthatóan gazdálkodik-e a KFT, és ügyesen ügyködik-e a céljainak elérése érdekében. A céljai az alapítás óta pedig nem változtak azok, amiket te is elmondtál, Péter.
Akkor egy nagyon rövid CV-t hadd olvassak fel. Horváth Áron közgazdász, diplomáját és doktori fokozatát is a Corvinus Egyetemen szerezte, 2002 óta számos úttörő elemzést végzett a magyar lakáspiacon, 2010-ben alapította az Eltingát, ahol ingatlan piacról és város szerkezetről szóló adat alapú elemzéseket végeznek. Hogy kerültél te a MEHI-be?
Én elemzői oldalról jövök, onnan kezdeném, és akkor, hogyha ebből indulunk el, hogy elemzői oldalról, akkor megnézzük azokat, hogy az utóbbi időben mi mindennel foglalkoztunk az Eltingában. Látszik, hogy ez az energiahatékonyság témája, az egyre többször jött elő. Nekünk is vannak azért közpolitikai vonatkozású elemzéseink, és egy csomó üzleti jellegű dolog is. És az energiahatékonyság témája az egyre gyakrabban szerepelt, ezért gondoltam, hogy így csak az átfedés, és pályáztam a nemrég meghirdetett ügyvezető igazgatói posztra, és hát úgy alakult, hogy engem választottak ki. És most részállásban fogom akkor a MEHI ügyvezetését ellátni, és a másik felében pedig az Eltingás munkákkal is foglalkozom.
Tehát akkor két lovat fogsz megülni, aztán elválik, hogy...
Két ló most úgy néz ki, hogy ugyanaz elé, a kocsi elé van befogva részben, de hát ez a téma úgy érezzük, hogy nagyon sok átfedéssel fog menni a következő években.
A MEHI, akkor maradjunk most a MEHI-nél, ugye az elmúlt években elsősorban szakpolitikai elemzéseket végzett. Amit hát nyilván azért, miután nem az átlag embereknek szólt, vagy csak egy részük, kevésbé ismerik ezekről egy pár mondatot. Aztán rátérünk arra a bizonyos RenoHub-ra, mert az az, ami igazándiból a lakossági kapcsolódás.
Ez tök érdekes, hogy te, mint azért egy energiahatékonyság iránt érdeklődő és azért sokat olvasó ember, hogy mit láttál a MEHI tevékenységéből. Én egy kicsit hadd kezdjem azzal, hogy mi mit gondolunk magunkról. Mi azt gondolunk, hogy tényleg van három láb, három üzletága van végül is a MEHI-nek. és abból kettőt említettél is. Tehát az egyik az tényleg az, hogy így szakpolitikai döntéseket, intézkedéseket próbáljon véleményezni, elősegíteni, de hát egy széles konszenzuson alapuló véleményeket bevinni a döntéshozók elé, mert ugye Mehi azért sokat beszél, ugye nagyon sokat megyünk érintettekhez, mind a lakosság, mind a vállalati oldalról. A másik lába az pontosan ez az erős vállalati dolog, de sok támogató van itt, akik végül is a Mehit mint egy tudásközpontnak tekintik. Rendszeresen találkozunk velük itt a szigetelő anyagosoktól kezdve, akik építőiparban érdekeltek. Van 20-30 vállalat már most is, akik rendszeresen a Mehivel konzultálnak, és elmondják a véleményüket. Akkor ezek szerint ez látható legkevésbé kívülről. És a harmadik az pedig valóban a lakossági láb, amiből meg a legláthatóbb tevékenység az tényleg ez a nagyon nagy Renault projekt volt az utóbbi időben.
Renault Hub néven ismert.
Vannak különböző, igen, a Renault Hub volt annak a Horizont 2020-as nagy pályázatnak a beceneve. A Renault Hub volt az egyik márkanév, amit használtunk, és talán ami aztán kevésbé általános, az a Renault pontokkal fogjuk reméljük találkozni a lakosság következő időben még többször.
Ami magyarul lakossági tanácsadó iroda.
Magyarul lakossági tanácsadó iroda, sőt mi úgy mondjuk, hogy felújítási szolgáltatás, és ennek két eleme van. Az egyik ez a személyes tanácsadás, vagy személyre szabott tanácsadás, inkább úgy mondom, ami hát egyablakos ügyintézés, angolul ez a one-stop shopnak a megvalósítása Magyarországon, és a másik egyébként mai világban kikerülhetetlen része az a digitális tanácsadás. Tehát amikor valaki felmelt a honlapra, és ott megnézhet tippeket, kalkulálgathat, elolvashat korábbi tapasztalatokat, meg elolvashat termékajánlatokat. Ebből a kettőből áll össze. Én azt gondolom, hogy az emberek először most már szinte felmennek a netre, ott meginternetezik. Reméljük, hogy találkoznak akkor ezzel a digitális tanácsadás részével, és utána, hogyha így elkezd megfogalmazódni a gondolat, akkor elmennek a Renault.ba a szabályos tanácsadásra, vagy a Renault.ba rendszeren keresztül foglalnak egy online beszélgetős időpontot, ahol szintén személyre szóló tanácsot kaphatnak.
Fizikailag három iroda van?
Több iroda van.
A Zalaegerszegi volt az első. Ha jól tudom, a Zalaegerszegi volt az első, aztán Budapesten a főpolgármesteri hivatalban nyílt egy ilyen, majd a 8. kerületben a Gutenberg téren. Eddig követtem.
Na, ebből én se vagyok teljesen naprakész, különösen a történelemből, de az Zalaegerszegire, mintha én is emlékeznék, a Gutit meg a fővárosit azt én is tudom, meg jártam is mind a kettőben. Azért nem tanom melyik talán kívülről, mert ez dinamikusan változik. Egyrészt a pályázatban voltak pilot irodák, tehát amikor a pályázat fedezte azt, hogy nyíljon meg iroda, és ő fedezte a költségeit is, ugye milyen költségek vannak a tanácsadó bére, akit ugye nyilván ki kell képezni erre, aztán vannak dologi költségek, de hát irodabérlet, meg világítás, meg ilyesmik. És amikor vége lett a pályázatnak, ugye ez megszűnt a pilotoknak a támogatása. Viszont arra van lehetőség, hogy most nyisson valaki Renault irodát, és ebbe el is indul, vannak már olyan Renault pontok, amikbe valaki vállalja azt, hogy ő biztosítja a helységet, fizeti a tanácsadónak a képzését, amit mi tudunk nyújtani továbbra is, rácsatlakozik a digitális rendszerünkre, és akkor ott lehet hozzá időpontot foglalni. És az, ami érdekes ebben, hogy olyan iroda is van, olyan Renault pont, ami közszféra, de hát egy önkormányzat segítheti ugye ezzel a lakosait, mint például ugye a fővárosi meg a józsefvárosi iroda is van, de ez simán lehet egy magáncég, aki azt mondja, hogy például ő napelemeket értékesít. Van egy irodája, ahova hozzá be lehet menni, és annak az egyik sarka az egy Renault pont lesz, ahol egy komplex tanácsadást kínál, kiképzett tanácsadóval, meg naprakész tanácsadóval, de hát hogyha valaki oda besétál, akkor nem csak az lesz, hogy így a napelem árát fogják neki megmondani, meg időtávját, hanem azt azért egy ilyen egész rendszerbe helyezik el. Például tudnak neki arról is biztatásokat mondani, amivel kezdted a beszélgetést, hogyha ezt és ezt beszereli, akkor a pénztárcáját hogy érinthetik ezek a felújítások.
Tehát akkor ez egy ilyen franchise rendszer végül is.
Ez a
ti adjátok a nevet, a Knahot, stb. Ez most indult el, mert ugye maga a uniós pályázat, az egy 3 éves pályázat volt, ami lezárult. Tehát akkor így próbáltok meg saját lábra állni.
A látható cselekvési része az nyáron zárult le a pályázatnak. Itt nyilván ilyenkor még beadtuk a mindenfajta elszámolást, azt majd egy idő múlva el fogja fogadni az EU, tehát hogy még az is egy kis idő, hogy teljesen lezáruljon az adminisztratív is, és közben elkezdtük ezt így van, hogy akkor hogy áll ez a saját lábára.
És erre így az előzetes tapogatózások alapján van igény a cégek részéről, hogy beszállnának egy ilyen felesbe üzemeltetett irodába?
Én azért is jöttem meg, az volt az egyik eleme a pályázatomnak, amikor pályáztam ide a Mehibe, hogy én ebben nagyon hiszek, hogy lennie kell, és szerintem ez egy nagyon jó konstrukció, ez az egyablakos ügyintézés, ami így elviszi az embereket az első gondolat felmerülésétől a konkrétabb irányokba. Bennem kérdőjelek azok inkább így a sebességre, meg az időtávra vannak, tehát hogy már most is van magáncég, aki bejelentkezett, hogy ő Szegeden szeretne ebbe gondolkozni, de azért még ugye nem indult el itthon az a kirobbanó felújítási hullám, amire például rá tudna ülni a Renault-pont.
Na jó, hát ez mondjuk nem tőletek függ, hanem a kormányzati szinten, hogy milyen szándékok vannak, milyen szabályzók, ösztönzők, és hát az most eléggé kaotikus, elég, hogy csak itt augusztus második felében kialakult napelemes bizonytalan helyzetre gondolunk. Oké, tehát akkor, ha minden igaz, akkor ez az irány lesz. Előbb-utóbb talán minél több ilyen irodában fogunk találkozni. Addig is a renault.hu címen lehet további információkhoz jutni. Hogy áll ma Magyarországon a lakásállománynak a minősége? Mert ugye azt azért sok hírbe halljuk, hogy hát eléggé katasztrofális állapotban van. És ti végeztetek egy komolyabb felmérést, egy elemzést pontosabban, hogy milyen állapotban van a hazai családi ház, illetve a társasházi lakásállomány.
Igen, szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy itt tényleg az alfája az egész történetnek, hogy mit akarunk korszerűsíteni, hogy néz ki ez az állomány Magyarországon, hiszen a Mehinek ugye az a fő célja, hogy korszerűsítsük az állományt, de akkor kéne tudni minél pontosabban, hogy hol tartunk. Valóban volt egy ilyen nagyobb kutatásunk most, amit a Nemzeti Bank zöld pénzügye osztályai rendelt meg, és a KSH-val, meg az eltingás csapattal közösen végeztük, és ez abból állt, hogy energetikai tanúsítványadatokat dolgozott fel, de hát, hogy ezt az energia igényt, azt az energetikai tanúsítványok adatából vettük, tehát abban mérjük a korszerűségét az ingatlannak, akkor ebben a kutatásban, hogy mi volt a számított energiaigénye. Erről majd lehet, hogy szívesen beszélnék, hogy mi a tanúsítvány,
hát
meg mit jelent ez a
szám. Álljunk
meg, és meg is
beszéljünk erről, mert hogy legjobb esetben annyit tudunk az energetikai tanúsítványról, hogy ez kb. Olyan, mint a mosógépet, ha veszünk, akkor rajta van egy ilyen címke, különböző színes kis nyilakkal, hogy A-tól, nem tudom én, A, B, C, D, E, F, G, H-ig, és a különböző betűk azok különböző energetikai tulajdonságokat jelölnek. És ugye, ha jól tudom, adásvételnél meg bérbeadásnál kötelező. De amúgy meg a épületek nagy részénél még nincs, mert csak azért nem csináltat az ember 30 ezer forintért, hogy legyen, ha nem akar csinálni semmit a lakásával.
Remélem, hogy nem bántom meg a mosógépgyártókat most akkor, de azért azt gondolom, hogy a lakásos egy kicsit bonyolultabb. Mondok különbségeket. Az egyik az, hogy most már, hogyha egy mosógépeket veszünk, akkor csomószor AABB-t veszünk, hogyha megengedi a pénztárcánk, ez szerintem egy ilyen, aki ilyen új mosógépbe gondolkodik, az általában ilyet vesz. Az első, ami ilyen sokszerű lesz, hogyha így az embernek kezébe kerül a saját ingatlanjáról az energiatanúsítványa, mert például bérléshez, eladáshoz, esetleg egy felújítási pályázathoz, vagy esetleg saját érdeklődésből ezt megcsináltatja, vagy meglátja a szomszédját, aki hasonlókból megcsináltatta. Ez ilyen tipikusan Magyarországon FFGGHH betűjel lesz. Van JJ is, de hogy a tipikus, az nem messze van a JJ-től, tehát nem az van, hogy most így BB vagy CC azt nézegetem az ingatlanomon tipikusan, hanem GGHH betűket is simán kaphatunk, de most is volt a hétvégén egy ismerős, aki gondolkozott költözésbe, és hogy kapott egy GG betűjelű energiatanúsítványt a kinézett lakásról, és teljesen sokkolódott, hogy akkor ezt most megveheti-e. Tehát ezt le kell fordítani valamire, és ez egy kicsit bonyolultabb, mint a mosógép esetén. A másik az az, hogy a mosógépet eléggé ugyanúgy használjuk, és talán abban elég egyértelmű, hogy hogy kell ezt az energiaigényt kiszámolni. Nyilván lehetnek kis különbségek aztán, hogy valaki gyakrabban víz kőtleníti, vagy kevésbé, de a lakás esetén sokkal több ilyen dimenzióban, ami függ a lakástól, meg egyedi, meg több ablaka van, kevesebb ablaka van, van-e szomszéd, van-e felső szomszéd, mi van alul, jellegű dolgok, amiből ez egy nagyon komplex számítássá válik. És ez a komplex számítás nyilván, mint minden dolog, ami aztán a komplex dologból egy betűjelet varázsol, az egyszerűsít szükségképpen. És ezt az egyszerűsítést nyilván egy ilyen nagyon mély kutatói mérnöki munka alapján végzik. Ami érdekes, hogy amúgy ez egy, a tanúsítványok rendszere egy európai uniós dolog, de még Európán belül se teljesen egységes, hogy számítják ki. Az EU most lépegetett abban, hogy legyen egységesebb, és legyenek egy kicsit összehasonlíthatók is, és ezért a magyar rendszer is változik most ősztől egy kicsit, de lényegében az első, amit meglát az ember, az a betűjel.
Tehát ami a lényeg, hogy ha AA, BB, CC, az akkor oké, nagyjából rendben van, sőt, hát ugye az A a legjobb, és aztán minél tovább megyünk, EFGHIJ, annál rosszabb. És hát az I meg a J az felejthető alapból, mert annyira rossz állapotban van energetikailag.
Sőt, még az A-nál is léteznek jobbak, mint A plusz és egyebek. Igen, de valóban így a betűk azok az A-tójék. Hát ne, figyelj, attól függ, de megint csak akkor te mondtad az elején, hogy ott van különbség. De hát, hogyha olcsóbban meg tudsz venni egy J-t, elmész egy Renopontba, megkérdezed, hogy ezt így mennyiért és mit kéne korszerűsíteni, és akkor ott azt látod, hogy ha ráköltesz még 14 millió forintot, és akkor az feljön BBCC szintre, akkor lát, hogy jobban jössz ki, mint hogyha vettél volna egy CC-t. De hát ez egy döntés kérdése.
No, meg hát persze az is, hogy azért azt is bele kell számolni, hogy az nekem mennyi időm, energiám és idegességem lesz, amíg mondjuk ebből az olcsóbb jéjésből egy ást varázsolok.
Így van, és ebbe az idegességbe és időbe nagyon sokat tud neked segíteni, ha egy Renopontba elmész, mert ott a bizonytalanságokba azért sokat tudnak csökkenteni, de egyébként azon kívül vannak olyan szakemberek, ugye, akik ezt felvállalják, hogy így például végigvezetnek, az már egy pénzes szolgáltatás. Ugye a Renopontos tanácsadás és az egyébként ugye ingyenes jelenleg az összes Renopontban, de hogy vannak olyan szakemberek szerencsére már Magyarországon, akik pénzért ezt a dimenzióját is a felújításnak viszik. Egyébként még tudod, mi tetszett abban, amit az előbb mondtál, hogy ez a, úgy közben egyre bizonytalanabbul mondtad a betűjeleket, hogy mit szeretünk, és amúgy ami érdekes, hogy azért ami most egy ilyen az EU-s szabályozásban nagyon-nagyon közel vagyunk a energia hatékonysággal kapcsolatos irányelvek felülvizsgálatának a befejezéséhez, tehát ezek a Fit for 55 és környéke, és abban például ez lesz, hogy a célunk az, hogy DD-re feljöjjön majd így az állomány legalább.
2033-ig D-osztályba kéne eljutni a lakásállománynak, ezt javasolja, vagy ez van benne az EU-s direktívákban, és hogy 2033 és 2050 a lakóépület állomány zéró kibocsátású épület állományát történő átalakítása. Hát ezek nagyon jól hangzanak, de úgy a magyar valóságot alapul véve, hát elég távoli.
rettenetes messze van, én is azt érzem, ez a dolog, de azt is gondolom, hogy így ezt meg kell csinálnunk. Ez a közös felelősségünk, hogy az szokott mindig elhangozni helyesen, hogy az épület állományba fogyasztjuk el az energiának legalább a felét, és ezt a fogyasztásunkat, ezt így vannak rá eszközeink, hogy lenyomjuk. Az van talán itt az EU-s dolgokban, hogy szerintem ez tényleg megy előre. Jövő nyárra el kell készítenie majd minden tagállamnak a nemzeti épület felújítási tervet, National Building Renovation Plan, ami tulajdonképpen az eddigi hosszú távú felújítási stratégia, Long Term Renovation Strategy helyére lép, tehát hogy a stratégia helyére már egy terv lép, sokkal konkrétabban meg kell majd mondanunk, hogy hány épületet szeretnénk, hogy felújuljon, korszerűsödjön, milyen szintre, és ezt így évente majd így tükörbe is kell néznünk, hogy hova jutottunk. De hát, ahogy mondtad, ez igazából, hogy ehhez hozzálátunk-e, vagy hogy milyen ütemben tud ez zajlani, ennek a nagy része az pénzkérdés, hogy a legnagyobb, az elefánt a szobában az a pénz.
Na jó, hát erre jön az, hogy mert a gaz Brüsszel nem ad pénzt, és akkor nincs pénzünk energetikai lakossági pályázatok írására, holott régebben voltak, vagy lettek volna ilyen pályázatok, de aztán azok a pénzek azok valahogy nem a lakosságnál landoltak, de ez egy más történet. Ma Magyarországon körülbelül 2,8 millió ház, családi ház, és 1,7 millió lakás található. Nagy átlagban ezeket hova lehetne tenni? Melyik kategóriában van a legtöbb?
Családi házasból abból tényleg ez az FFGG kategória is abszolút jellemző, de hogy akkor ezt lefordítva tényleg így a tervek mezejére lépve, de hogy 2 millió családi házat fel kéne újítanunk a következő 20 évben. A társas házok azok szükségképpen egy kicsit jobbak, azért mondom, hogy szükségképpen ugye már, hogyha van egy lakás, akkor ugye, hogy van szomszédja alul, felül, körbe, az már kevesebb energiát fogyaszt akár, másrészt meg azért azok inkább vannak városokban, ahol talán újabb építésűek is vannak, harmadrészt meg azért a panelprogramban például ott voltak nagyobb előrelépések, de hát a társasházaknak a betűjelei azok előrébb vannak az ABC-ben.
Ezzel a nagy elmaradással mondjuk egy ilyen EU-s dobogón hol lennénk?
Egyelőre nehéz ezeket igazából összehasonlítani, amiatt, hogy így miben mérjük ezeket az épületállományt, mondom, az energiatanúsítványoknak és ezt az számított energiaigényt nehéz összehasonlítani, nyilván a rezsit se egyszerű összehasonlítani, mert a déliek keveset fűtenek és többet hűtenek, a északiak többet fűtenek, kevesebbet hűtenek, ezért egyébként nyilván itt a gazdagságból adódó dolgok is, meg anyagi lehetőségből adódóan levezetve is vannak különbségek, de hát nyilván a skandináv országokban, ahol a fűtés az egy 9 hónapon keresztül kell kifűteni, azért előbb jelentkezik ez az igény, de hát előrébb vannak biztosan, mint mi, de azért azt nem mondanám, hogy egy dél-olasz állományhoz képest akár a magyar állomány az úgy annyira rosszul állna. Sőt, még most így, ami érdekes, hallottam Angliában élőktől, hogy ugye az ingadozó időjárás változásokkal együtt Angliában azért több helyen meglepődtek most, ugye, hogy jön a hó, hideg van, ilyenek, és akkor kiderült, hogy egy rétegű ablakok vannak a házon, mert eddig ez nem volt annyira súlyos kérdés, hogy azt a pár fok hideget, azt hogy húzzák ki.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Nagyon rossz állapot, vagy az átlag állapot az nagyon necces, és ugye ez a 2,8 milliós családi ház állomány, ugye ebben van benne az a durván 800 ezer kádárkocka?
Így van.
Amiket talán lehet, hogy a legolcsóbban, miután típusterv alapján készültek, valami fajta típusfelújítással talán olcsóbban lehetne korszerűsíteni, mint mondjuk az ilyen abszolút egyedi családi házakat.
Igen. Amikor ez elkezdődik, hát egy gigantikus feladattal nézünk szembe, és bizonyos szempontból én szoktam úgy intézni az ügyeimet, amikor ilyen beláthatatlan nagy vagy sok dolog van, hogy megyek a könnyebbtől a nehezebb felé, és ezek jó dolgok lennének, hogyha azzal kezdenénk, szerintem is jó ötlet, amit egyszerűbb. típus tervek alapján, ugye erre vannak példák is, amelynek is voltak tanulmányai arról, hogy mit lehet csinálni, és ott egész pontosan ugye meg is lehet méregetni akár, hogy mi történik, de hát a legtöbbet tudunk róla, és akkor ennek neki lehet állni.
Apropó, ha már szóba került megint a mehi, illetve a tanulmányaik, hát ezek egy része az a döntéshozókat is érinti, amiket hát nyilván eljuttattatok az illetékesekhez. Milyen visszajelzésekkel?
A mehi azért rendszeres meghívottja, amikor szakmai fórumok vannak, a különböző tervek egyeztetésének, de hát itt, ahogy szóba került a most nyugdíjba menő hosszú távú felújítási stratégia is, de azért ezek a szakpolitikai szempontok, amiket adunk, ezeket aztán még rengeteg tényező befolyásolja, hogy abból aztán szakpolitikai döntés hogy fog születni, meg szabályozás, meg támogatási rendszer. Mondom a elszántságunkat, de hát mi azt nagyon szeretnénk, hogyha most ebbe a nemzeti felújítási tervben benne lennének olyan dolgok, amiket határozottan mondunk. Mondok egy kis keserűséget, tüskét, talán, amit hallottam a kollégáktól, amelytől ugye, hogy a felújítási terveknél a felújítási támogatási programot indított a kormányzat nem olyan régen, amikor otthonfelújítási programokat lehetett csinálni. A mehis kollégák bent, de én akkor még kiebb voltam. Én is nagyon szerettem volna, hogyha abban kiemelt cél az energiahatékonyság, és tényleg megpróbáljuk már kommunikálni az embereknek, családoknak, tulajdonosoknak, hogy most elhisszük, hogy így jobb lenne egy szebb kerítés, meg egy modernebb konyha, de kezd el szigetelni, meg nyílászárót cserélni. Ez úgy egy kis csalódás volt.
Egyébként mekkora a mehi csapata? Mennyien vagytok, illetve kik készítik ezeket a szakmai anyagokat?
Hát az állandó csapat az 5 fő, az a mostani csapat. Amíg a Renohubos projekt ment, az egy jóval nagyobb dolog volt, mert akkor a projektben voltak a irodáknak is a munkatársai. Ugye most már az, ahogy úgy mondtad, hogy franchise rendszerre változik, ők nem közvetlenül melyisek, de a nagyobb kör körülöttünk, a Diónak a héja, az azért eléggé segít minket. Ugye van a alapító az Energiaklub, akivel tudunk azért szakkérdésekkel nagyon sokat együttműködni.
Akivel egyébként fizikailag is egy irodában vagytok a Szerb utcában,
csak ezért, kerületben. Már csak ezért is elkerülhetetlen a vélemények cserélése, vagy akár ütköztetése, mert miért ne lehetne olyan is. És ugye műszaki szaktudásban az elengedhetetlen nálunk, és ott is együttműködő partnerek vannak, akik folyamatosan segítenek, és akkor most gondolkodunk még azon, hogy egy olyan dolog, ami még korábban nem volt, de tényleg a Renault-nak a szélesebb működtetése, az milyen kompetenciákat kíván meg, és akkor visszatérve még a kérdésnek a második részére, a szakpolitikai anyagokat azt mérjük majd bent.
A honlapon nagyon könnyű, mehi.hu. Ezt mindenki megtalálja, ott fönt vannak ezek az anyagok, illetve ott van az, hogy milyen hazai és külföldi szervezetekkel vagytok kapcsolatban. A külföldiek az ez esetben nyilván hasonló ilyen energetikával foglalkozó, gondolom én, hogy javarészt civil NGO szervezetek, és akkor tőlük át tudtok venni dolgokat? Tehát aki mondjuk Nyugat-Európában előbbre jár bizonyos dolgokba, szemléletformálásba és a többi bármi, tőlük végül se kész anyagokat lehet átvenni, vagy valahogy adaptálni a hazai viszonyokra?
Szerintem kétfajta viszony van. Az egyik ez a hasonló szinteken lévő dolgoknak a tudás cseréje. Ez tényleg a Renault-nak ez az egyablakos ügyintézés dolga, az nagyon is innovatív volt, európai szinten sincsenek nagyon előbb a többi országok se. Magában a konstrukcióban lehet, hogy azok így most már így gyorsabban felnőttek, de maga az, hogy mit kéne csinálni, és hogy van a tapasztalata, abban hasonló problémákkal küszködőkkel tudtak beszélni a kollégák, akik építették a Renohubot, és akkor ott más külföldi mehikkel lehetett erről beszélni, külföldi épület energetikával foglalkozó szervezetekkel. Ez, ahogy mondtad is, jellemzően az non-profit szféra, akik a külföldi kapcsolatok, és van egy másik, ahol pedig pályázunk. Tehát az a finanszírozásnak egy része, egy lába, az, hogy így zöld célok, klímacélok érdekében létrehozott alapítványokhoz, meg közpénzekre pályázunk azoknak a céloknak a megvalósítása érdekében, ugye, ami a MEHI-nek a céljai.
Ugye az embereket környezetvédelmi szempontból elsősorban a pénztárcájukon keresztül lehet megfogni. Lehet itt szép nagy zöld mondatokat mondani, de hogyha konkrétan forintosítva van valami, arra azt gondolom, hogy leginkább odafigyelnek az emberek. És nektek 2012-ben volt egy tanulmányotok, ez a faluház panel felújítása kapcsán készült, hogy mennyi pénzen újították fel, ennek milyen következményei lettek a rezsire, ingatlan értékekre. Ez a faluház, ez ugye, hogyha az Árpád hídon Pestről Budára megy át valaki, akkor szembe szinte autóval neki megy, keresztbe Magyarország leghosszabb épülete, vagy legnagyobb, nem is tudom hány száz lakásos egy darab épületről van szó, tetején napelemek, új nyilászárók, hőszigetelés, stb. Tehát egyfajta referencia, és ez 12-ben volt, tehát jó 10 évvel ezelőtt. Akkor mi volt a helyzet, vagy milyen tapasztalatokat tudtatok leszűrni, és mi lenne a helyzet most, ha mondjuk megismételnétek ezt?
Hát én azért ilyen közgazdás statisztikai háttérrel érkezve, ugye azért szerettem ezt a esettanulmányt felújításokról, mert hogy itt az történt, hogy a faluházat korszerűsítették, és körülötte olyan épületek voltak, amik nagyon hasonlítanak a faluháznak arra a paneltömbére.
Csak kisebben. Csab,
igen, de hogy emeletre amúgy de azok is.
Igen.
A tízemeletesek, de nincsenek annyira összenövesztve, és ott közben jóval kevesebb dolog történt, csak akkor történt valami, hogyha ott a lakó saját pénzéből csinált valamit. És épp ezért így a kettőt össze lehetett jól hasonlítani, ugye ezt szoktuk mindig mondani, hogy a társadalom tudósoknak nincsenek olyan lehetőségeik, mint a fizikusoknak, hogy egyszer legurítják a golyót a vákumba, egyszer meg a sűrűbb levegőbe, és lemérik, hogy a golyóval mi történik, de ez majdnem olyan volt, de hát egy kvázi társadalmi kísérlet, hogy mi történik, ha felújítunk egyet, és össze tudtuk hasonlítani a környékkel, és akkor így lehetett pontosabban mérni, hogy mi történik az árakkal, lehetett nézni azt, hogy így a rezsivel mi történt, azt egyébként annak idején még az adatokat az Energia Klubtól vásároltuk már, aki részvevő volt ennek a felújítás tervezésének. Nekem olyanok jöttek ki, hogy az, hogy mennyit spórol valaki a rezsin, tehát mennyivel kisebb a rezsi, az nagyon pariba van azzal, amennyivel a lakás értéke változott. Tehát attól érzi valaki értékesebbnek a lakást, hogy mennyit tud spórolni a rezsin. Ezt ugye a közgazdászok azt úgy szokták, a kettő egy kicsit alma körte, hiszen a rezsit azt ugye havonta fizetjük, ha ott lakunk végig az ingatlanban az életünk végéig, a lakás értékét azt pedig csak egyszer vesszük észre, amikor eladjuk. Tehát egy egyszeri pénzáram áll szembe egy ilyen életen keresztüli pénzárammal. Ezt a közgazdászok nagyvonalúan szokták átváltani diszkontálással, és ez a kettő a diszkontálva megspórolt rezsiköltség, az nagyon hasonlított arra, amivel felmegy az értéke. Erre vannak elég hasonló tanulmányok is, külföldről, kereskedelmi épületekről is. Például az, hogy vannak irodaházak, van egy kedvenc amerikai tanulmányom, és vannak nagyon korszerű irodaházak, zöld minősítésűek, amikben több a bérleti díj, mint olyanokban, amik nem zöld minősítésűek.
De kevesebb a rezsi.
És kevesebb a rezsi, és egyébként kijön, hogy hát bár lehetnek azért a zöld dolgoknak plusz előnyei is, ha ott jár az ember, hiszen jobb érzése van, hogy a környezettel jobban bálik, zöldebb jövőt csinál, a dolgozók esetleg jobban bejárnak, kevesebbet vannak otthon egy szép, korszerű környezetben, de igazából a különbséget, azt a rezsi különbség adta meg, és ezt láttuk a faluházasban is.
Igen, de hogyha mondjuk most 11 év után megismételnétek egy hasonló kaliberű felmérést, akkor lehet, hogy nagyjából hasonló adatok jönnének ki, mert hogy ez a rezsicsökkentés nevezetű politikai termék, ez irreálisan megváltoztatja a piaci viszonyokat. Tehát azt nem egy szakember mondja, energetikai szakember, hogy jó lenne a rezsicsökkentés most már elfelejteni, valódi piaci árak lennének, és akkor az sokkal erőteljesebben hatna a felújítási kedvre, vagy jobban ösztönözni, kényszeríteni az embereket.
Hát így van, azt mondjuk a faluházas tanulmányból is, mert a közgazdász ezt mondja, hogyha így több rezsit tud spórolni valaki, akkor nagyobb az ösztönző arra, hogy spóroljon. De hát, hogyha egyszerűen a felújításoknak a megtérülését, azt nagyon-nagyon befolyásolja az, hogy mennyi a rezsi. Nyilván az, hogy itthon rezsicsökkentés lett, van, az egy nagyon komplex politikai döntésnek az eredménye. Az, hogy akkor a MEHI, mint szakpolitikai javaslattevő ebben a térben hol mozog, de hát mondhatja azt, hogy így a rezsicsökkentésből igazságosabban lehetne csinálni, hogy aki gazdag és úszómedencét fűt, annak ne legyen csökkentett, aki meg nagyon rászoruló, az több támogatást kapjon, hogy ehhez hozzá akar-e szólni a MEHI, vagy csak azt mondja, hogy oké, most így vagyunk, adottnak veszük azt, hogy mik a rezsi árak Magyarországon, na és ha adottnak veszük, akkor is el kell végeznünk azt a feladatot, hogy korszerűsítsük az ingatlanokat. Ezt majd biztos megbeszéljük a kollégákkal, hogy akkor melyik szinten gondoljuk magunkat így javaslattevőnek, vagy milyen keretek között értelmezzük a mi szakpolitikai javaslatunkat. Valahogy fel kell újítani az ingatlanokat, igen.
Egy gondolat erejéig hadd térjek már vissza a lakásállomány minőségre a családi házak esetében. Ugye nincs felújítási kötelezettség azok számára, akik otthonukban maradtak, vagy megöröklik azt. 2028. január 1-je után eladott, bérbeadott, elajándékozott, vagy átalakított házak esetében a vevő, a bérbeadó a kedvezményezett, vagy átalakítás kedvezményezettjének az eladástól, bérbeadástól, vagy átalakítástól számított 5 éven belül D-osztályúvá kell felújítani adományozás vagy átalakítás után. Ez ugye egy ilyen EU-s elvárás.
Lesz, szerintem ez most már nagyon közel van, ez majdnem biztos, hogy meg fog valósulni. Én azt csináltam ebben a témában, hogy fel lehet iratkozni mondjuk az EU-s jogszabályokra ilyen emberi nyelven is érthető megfogalmazásaira vagy helyzetképeire, és ott az van, hogy ez majdnem biztos most már, hogy lesz. Tehát még
oké,
a dátumok...
De ez 10 év alsó hangon, amikor ez esetleg életbe lép, tehát nem, azzal meg manapság kifoglak 10 év múlva, mi lesz, ki tudja.
Mindjárt életbe lép ez a szabályozás, amiből egy részletet felolvastál, minden, szerintem minden bizonnyal. Én azt emelném ki belőle, vagy nekem ami megragad, hogy akkor lesz felújítási kötelezettség egy csomó esetben, és hogy akkor megint van egy olyan nagyon-nagyon komplex dolog, ami megint lehet, hogy a szakpolitikai részeken túlmutat, ugye, hogy bizonyos ingatlanokra meg lehet, hogy nem lesz felújítási kötelezettség, és az így igazságos-e, nem igazságos, jó döntés, nem jó döntés, akarja, ez végül is csak egy lehetőség, amit az EU mond, akarja ezt másképp csinálni Magyarország, szóval megint egy ilyen nagyon komplex erdőbe viszel.
Hogyha ezt a FFGG és HH-s átlagú, nagy átlagú hazai épületállományt mondjuk sikerülne egy C-sre felhozni, akkor, ha jól veszem ki, körülbelül a megtermelt energia negyedét lehetne évente már nemzetgazdasági szinten megspórolni.
Hát igen, mondjuk ezt a fogyasztási oldalról, hogy a fogyasztott energiánkból nemzetgazdasági szinten tudnánk ilyen óriásit spórolni, igen.
Meg hát ami nagyon fontos, ez a bizonyos energiaszegénységnek a csökkentése. Tehát, hogy egy háztartás a jövedelmének mekkora részét kénytelen energetikai fűtés-hűtésre fordítani. Szóval, hogyha ezen lehetne javítani...
Egyébként meg ez az egyik legbonyolultabb része lesz majd megint ennek a tervünknek, amit hát az politikusok értékválasztás mentén tudnak majd eldönteni egy csomó részben, hogy ezt nagyon hosszú távra csináljuk ezeket a felújításokat. Lássuk be a korábbi történeteink alapján is, és a jelenlegi társadalmi folyamatok alapján is, hogy amúgy a most lakott lakásállománynak egy jó része már ezeken a horizontokon 30 év múlva senki nem fog benne lakni. Mit csináljunk ezekkel az ingatlanokkal? Csináljunk-e valamit, egy kicsit felújítsuk, vagy ne újítsuk? Nyilván, ahogy te is említetted, nagyon sokaknak ez tényleg napi szintű létkérdés, hogy először a rezsit ki tudják fizetni, és hogyha egy olyan gyenge ingatlanba élnek, akkor lehet, hogy ezt nem felújítani érdemes, hanem új helyet keresni a családnak, és másik korszerűbb ingatlanba költöztetni. Szóba hoztad az elején például a Kádár kockáknál, meg szóba került talán a panel program is, amit egyszerűen meg lehet csinálni. Hogyha most azt felújítjuk, mennyire gondoljuk ezt igazságosnak társadalmilag, hogy ha ebbe ad támogatást az állam, akkor olyan ingatlanokat újítunk fel azért, amiben nem a legszegényebb emberek laknak, akkor ez igazságos-e, vagy nem, vagy hogyan kell kompenzálni azokat, akik kiszorulnak ebből a támogatásból, mert éppen nem az ő ingatlanjukon lehet a legtöbb energiát megspórolni. Rettenetes messzire visznek ezek a dolgok szerintem.
Hát ez még sok feladatot ad mehin belül is, és mehin kívül is. Amihez ugye keresitek a partnereket, ezt már említetted, hogy vannak céges partnerek is, akik akár beszállnának egy-egy ilyen Renopont irodának a fenntartásában, meg hát nyilván egyéb más támogatást is vártok tőlük. Ezek nyilván építőiparral kapcsolatos cégek, akik, hát nem tudom, hogy 2023 augusztusában milyen állapotban vannak, mert hogy folyamatosan azért az idén-nyáron azokat a híreket hallottuk, hogy láttak az állami nagyberuházások, a CSOK megszűnik, vagy átalakul, az állami támogatások csökkennek, a fiataloknak, vagy a rakásra vágyóknak kevesebb a lehetősége, tehát egyszerűen csak megtorpant a hazai építőipar, sőt, van, aki katasztrofális jövőt jósol a területnek, szóval egy ilyen helyzetben mennyire vagytok optimisták, hogy találtok ilyen partnert magatoknak?
Hát ugye kétféle partnert is keresünk, mert van, aki közvetlen kapcsolatot létesítünk, van, akivel pedig ugye általában mindenkivel együtt szeretnénk partnerségben az épület állomány korszerűsítésén dolgozni, de tényleg jó, hogy mondtad, ugye ezt a szektort is, hiszen ugye beszélgettünk arról, hogy az államnak rengeteg feladata van, és ugye egyéni szinten mi mit tehetünk, meg milyen döntéseket kell hoznunk, de ez amúgy még a vállalati szektor nélkül se fog megvalósulni, de a vállalati szektor is nagyon kell ahhoz, hogy megújuljon az állomány. Itt a maga az építőipar, építő anyaggyártók, akik nagyon fontosak, nekünk is vannak kedves partnereink, akik ezt fel is ismerik. Vannak nyilván saját üzleti érdekeik, hogy eladjanak több anyagot, hogyha sok korszerűsítés van, de azért én úgy látom, hogy itt sok közülük az nem csak ebbe a rövid távon horizonton gondolkozik, se rövid távú profit céljait nézi, hanem hosszabb távon is gondolkodik, és ezért ruház be abba, hogy legyen egy korszerűbb állomány. És hát még odaig is elmennék, hogy megint beszéltünk arról, hogy rettenetes nagy pénz, rettenetes hosszú távú döntések, tehát ezek valószínűleg nem is egyszeri költések, a legtöbb embernél nem egyszeri költések lesznek, hanem hosszú távú takarékoskodás eredménye, vagy hitelfelvétel eredménye, egy ilyen zöld hitel, tehát még a pénzügyi szektornak is részt kell majd ebben mennie, és azt is látom, akkor zárjuk megint egy ilyen optimista gondolattal ezt a kört is, hogy a bankoknál is majdnem minden bank elkezdett zöld hitellel kijönni. Ez a zöld hitel, ez még a jelenlegi környezetben nem elég arra, hogy átbillentse az embereket, hogy akkor most elkezdjenek azonnal korszerűsíteni, de amikor kerül pénz a rendszerbe, meg lejjebb mennek itthon a kamatszintek, akkor készen áll a szolgáltatás az ő oldalukról is erre.
Legalább valami elindult, és ez egy fontos dolog. Zárjuk akkor ezzel a mai beszélgetést. Köszönöm szépen Horváth Áronnak, hogy eljött hozzám, aki szeptember 1-től a Magyar Energiahatékonysági Intézet, azaz a MEHI-nek az ügyvezető igazgatója. A téma iránt érdeklődőknek ajánlom a Greenfo kapcsolódó cikkét, illetve a mehi.hu-ra, hogyha fölmennek, akkor ott is találnak információkat. És ami nagyon fontos, hogy augusztusban elindított a Greenfo-nak a YouTube csatornáját is, tehát elérnek minket már a YouTube-on is, meg tudnak hallgatni, illetve meg tudják nézni ezt a podcastot. Köszönöm szépen a mai figyelmüket, Sarkadi Pétert hallották.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotifyon vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkánkat.